Kihívás, amiről a világ vitatkozik.
Mindössze 200 férfi maradt az Egyesült Államokban, legalábbis Roy Dan Hollander, amerikai ügyvéd szerint. Ugyanis a többi hímnemű a nők ölebe. Miközben a világon nagyon sok helyen még mindig a nők egyenlő jogaiért folyik a harc. Ezen belül például itt Európában az azonos fizetésekért és karrier lehetőségekért. A mai szerkesztőt Barna Esztert hallják. Amerikában tehát a férfiak egy része már úgy érzi egyenlőségük veszélyben. Jogaik sérülnek, és őket veszélyeztetik éppenséggel a nők. Roy Dan Hollander, amerikai ügyvéd már több keresetet adott be ilyen ügyekben. Például az olyan szórakozóhelyek ellen, ahova a nők ingyen mehetnek be, viszont ugyanott a férfiaktól pénzt kérnek. Ezek azonban szerinte csak apró lépések, mert egyébként a feministák uralkodnak a hímneműek fölött. Az intézményrendszer diszkriminálja a férfiakat, vonta le a tanulságot az ügyvéd saját vállásából is.
Now what actually led to the first suit, which was the Ladies Night lawsuit, I went to a nightclub.
Az első, a Ladies Night, vagyis hölgyek éjszakájával kapcsolatos beadvány akkor született, amikor karácsony este elmentem néhány barátommal egy bárba, ahová $20 volt a belépő, legalábbis nekünk, miközben a hölgyeket ingyen engedték be. Úgy gondoltam, ez nem fair. Ezután adtam be a keresetet a nők elleni erőszakkal kapcsolatos törvény miatt, amelyben azt kifogásoltam, hogy a férfit nem hallgatják meg a saját ügyében. Egyelőre azonban nem sok sikerrel jártam, mert tárgyalás nélkül ejtették az ügyeket. Most dolgozom azon, hogy a legfelsőbb bíróság meghallgasson.
Basically what I'm doing is I'm asking the US Supreme Court, will you hear this case?
Usually in the world women are still in worse situation in positions where... A világon sok helyen a nők jogaiért folyik a harc, és az Egyesült Államokban is több férfi van hatalmi pozícióban, mint nő. Mennyire éri meg azért harcolni, hogy ki ihat olcsóbban?
Why do you think it's worse to fight for example, who can drink cheaper or not?
In America, you're right. In America, there's more guys.
Igen, több férfi van magasabb pozícióban. Például több férfi, mint női szövetségi bíró van, de nem kizárólag a számokon múlik a hatalom, sokkal inkább az elvrendszeren. Amerikában az uralkodó elv a feminizmus, a férfiak pedig félnek a feministáktól, és nem mernek velük szemben döntést hozni. Ugyanis 7 millióval több női szavazó van, mint férfi. Ezért kezdtem a Hölgyek Éjszakája ügyet. Ami történt ebben az esetben, az az amerikai társadalom tükörképe kicsiben, ahol a nők élvezik annak az előnyeit, amit a férfiak megfizetnek.
I read an article that a feminist...
De a feministák egyáltalán nem örülnek a Hölgyek Éjszakájának és a hasonló kezdeményezéseknek, mert úgy érzik, a nők ilyen esetben csak eszközök, csalik.
Even more guys come in.
Igen, volt egy eset régen, amikor egy bárban két hölgy kiszolgálását megtagadták. Ezt a bíróság alkotmányellenesnek találta. Az én ügyemben azt mondták, hogy alkotmányellenes, ha egy férfinek többet számolnak fel az italért, mint egy nőnek, az azonban már nem, ha drágábban engedik be a szórakozó helyre.
And why are the feminists are so scary?
Miért olyan félelmetesek a feministák?
I don't know. I mean, they don't bother me.
Én nem tudom, engem nem zavarnak, viszont azt tapasztalom, hogy a pasik nagy része fél tőlük. Beszélek olyanokkal telefonon, akik hozzájárulnának az ügyemhez, de nem akarják, hogy a nevük nyilvánosságra kerüljön. Amerikában olyan lett a feminizmus, mint a kommunizmus volt az 50-es években, amikor ha valakit megvádoltak vele, elvesztette az állását. Történt olyan eset, hogy egy férfi azt mondta a titkárnőjének, milyen csinos, ő pedig végül beperelte szexuális zaklatásért. A nők többségben vannak, és ezt a befolyásukat ki is használják.
That's the influence they have, because females are a majority in this country.
So do you think that men are not equal in America at the moment?
Azt mondja, hogy a férfiaknak nem egyenlőek a jogai ma az Egyesült Államokban, és ez egy romló tendenciát mutat?
Men are definitely not treated equally.
A férfiakat semmiképpen nem kezelik egyenlően. Olyan sokakat félemlítettek meg a feministák, hogy szerintem mindössze körülbelül 200 férfi maradt Amerikában jelenleg. A többiek androgűnök, akik ugyan hímneműek, de a nők hasonmásai, vagyis tulajdonképpen nők férfi testben, akik nem mernek harcolni a jogaikért. Így, ha ez a 200 férfi kihal, akkor maradnának a feministák, és ölebeik az androgűnök.
Ez egy elég kemény kijelentés, nem gondolja?
I define a man as a guy.
Én úgy definiálom a férfit, hogy az a férfi, aki nem fél a nőtől. az amerikai pasik többsége viszont fél a feministáktól, akik ugye főleg nők, vagyis ezek a férfiak szerintem nem férfiak. Hiányzik belőlük a bátorság és a képzelőerő, hogy elgondolják, mi lesz, ha nem állnak ki magukért. Csak kényelmesen, könnyen akarnak élni. Továbbra is körülbelül 50% hímnemű lesz a világon, de ők nem lesznek férfiak, mert azt teszik, amit a nők elvárnak tőlük. Így lesz egy férfiak nélküli világ.
Hadas Miklós szociológust, a Corvinus Egyetem Szociológiai Intézetének egyetemi tanárát először arra kértem, reagáljon az utolsó állításra, vagyis arra, hogy az Egyesült Államokban mindössze 200 férfi maradt, mert a többiek androgűnök, vagyis kétneműek, sőt inkább férfinők. Egyedi vagy szélesebb körben is létező véleményről van szó.
Van egy ilyen vonulat, úgy is megfogalmazhatjuk, hogy ez egyfajta visszacsapás a feminista forradalom vívmányaival kapcsolatban. Többféle olyan férfi csoport van, amelyik zászlajára tűzi a férfiak elgyöngítésének, kasztrálásának, a nő uralomnak a problematikáját. Van az úgynevezett mitopoetikus férfi mozgalom, ami már a 80-as években alakult ki, és ilyen eszenciális férfi erő, szabadság, bátorság, tisztaság, szépség értékei köré rendeződnek. A másik csoport az az elvált apák, akik sérelmezik a bírósági gyakorlatot, amelyből fakadóan ők hátrányos helyzetbe kerülnek, esetleg a lakásukat is elveszítik, a gyerekeket sem láthatják. Hát leginkább a mitopoetikusoknak, vagy a jobboldali radikálisoknak, tehát vannak itt ilyen keresztény fundamentalista szekták is Amerikában, amelyek megpróbálják a hagyományos nemek közötti viszonyt a fejéről a talpára állítani, amit ugye a feministák úgymond összezagyváltak, a férfiaknak elvették az erejét, a hatalmát. Ahogy hallunk egy ilyen állítást, hogy 200 férfi maradt Amerikában, akkor ebből már érzékelhető, hogy ez egy komolytalan tézis, mert hogy azért Amerikában még a 21. században is a magányos cowboy mítosza, tehát az egyéni igazságosztó, győzedelmeskedő, a fegyverével rendet teremtő férfi, az egy nagyon fontos toposz, annak ellenére, hogy ez föllazult. És tulajdonképpen ezek a folyamatok már a 80-as években elkezdődtek, tehát 80-as éveket, a régen korszakot a remaszkulinizáció korszakának nevezhetjük, és lényegében azóta vannak ilyen sporadikus csoportok, amelyek a férfiak hatalmának végéről, a kasztrációról és hasonlókról próbálnak érdekezni, de ezeket én a magam részéről nem venném komolyan. Tehát nagyon szélsőségesek, nagyon periférikusok, és az amerikaiak inkább nevetnek rajtuk.
Egyenlőtlenek lettek a férfiak? Tehát a nők egyenjogúságáért való harcban most már a férfiak kerülnek alul?
Ezt nem mondhatjuk, mert hát az egész világ berendezkedése olyan nyugaton is, eltekintve esetleg néhány skandináv országtól, hogy azért egy férfi uralmú társadalomban élünk. Amerikára is igaz, de Nagy-Britanniára is igaz, sőt, még Svédországra is igaz, hogy a férfiak többet keresnek. A férfiak vannak a hatalmi pozíciók nagy részében. A férfiak rendelkeznek a tőke áramlás fölötti kontroll 80-90%-ával. Összességében mindenféleképpen még ma is maximálisan igaz, hogy mi férfiak érvényesíthetjük az akaratunkat. Persze nagyon fontos és jelentős változások történtek az elmúlt évszázadokban, és különösképpen a feminizmus második hullámától kezdődően, tehát a 60-as, a múlt század 60-as éveitől kezdődően, tehát most már korán sem olyan magától értetődő, korán sem megkérdőjelezhetetlen a férfi uralom. Míg mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt 90-80-70% volt a bérkülönbség a férfiak és nők között a nyugati világ számos országában. Tehát látjuk, hogy ez csökkent. Tulajdonképpen komolytalannak kell minősíteni azokat a fölvetéseket, melyek a férfiakok csorbulásáról beszélnek. Elsöprő mértékű a férfi uralom a nyugati világban is, és egy szót nem ejtettem én az iszlámról, meg a keleti nagy kultúrákról.
És ugye itt olyan konkrét ügyek szerepelnek például, hogy bizonyos szórakozó helyekre például férfiakat belépő jegyre engednek be a hölgyeket ingyen, vagy esetleg olcsóbban ihatnak akár azon a szórakozó helyen. Ugyanakkor ennek például feministák nem feltétlenül örülnek, hiszen úgy vélik, hogy a hölgyek csak csalétkek.
Egyetértek ezzel a látásmóddal, tehát ez megint az a világ, ahol a nő a férfi vágyak tárgyaként jelenik meg, instrumentum, aki nem önálló döntésként, nem egy anyagi anyagilag is kockázatot vállaló szabad emberként, hanem olyan lényként kerül be a potenciális szexuális vágyak csereforgalmába, hogy a férfiak határozzák meg a szabályokat. Tehát itt nem a férfiakat diszkriminálják véleményem szerint, hanem ha a nagy rendszert nézzük, akkor a nők vannak diszkriminálva, könnyebben jutnak a préda pozíciójába.
Magyarországon is érkezett már panasz az egyenlő bánásmód hatósághoz szórakozó helyek ellen nemi alapon történt diszkriminatív eljárás miatt. Vizsgálat azonban még nem indult. Kéri Ádámot, a hatóság jogászát hallják.
Kezdjük ott, hogy a férfiakkal kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés, az nagyon ritka, tehát a hatóságnak nagyon kevés ilyen ügye volt. Ennek kettő fő területe van, hogy az egyik az ön által említett szórakozóhelyek vonatkozása, a másik pedig a munkahelyi vonatkozás. Szórakozóhelyek tekintetében azt kell vizsgálni, hogy tárgyilagos mérlegelés szerint észszerű indoka van-e az adott megkülönböztetésnek. Ezen a területen kérelmeket kapott a hatóság, ezek a kérelmek nem irányultak eljárás indítására, hanem a hatóság álláspontját szerették volna megtudni. Mi arról tájékoztattuk a kérelmezőt, hogy azt vizsgálnánk, hogyha eljárás megindítása kérni, hogy a szórakoztató hely megkülönböztetése a tárgyalagos mérlegelés szerint észszerű indokkal rendelkezik-e. Ennek üzletpolitikai okai vannak, és nem diszkriminációs célzat. Ilyen lehet például a hölgy vendégek alacsony száma, vagy önmagában az a tény, hogy a hölgyek vonzák a férfiakat, de ezeket csak általánosságban mondom, mivel hogy konkrét vizsgálat erre nem irányult.
Végeredményben akkor van-e oka félelemre a férfiaknak, kérdeztem újra Hadas Miklóst.
Bizonyos értelemben félnie kell a férfiaknak a feminizmustól, mert elvesznek olyan hatalmi előjogokat, tradicionális viselkedési, kapcsolattartási elemeket a férfiaktól, amelyről a férfiak azt hiszik, hogy természet által adottak. Tehát például elveszi azt a jogot, hogy a férfi a szexualitásban a saját szükségletét elégítse ki, elveszi azt a jogot, hogy a férfi jelenjen meg a munkaerőpiacon, és a nőt onnan kiiktassák, és így tovább, és így tovább. Tehát a nők térnyerése nagyon sok férfit fenyeget, mert hogy osztoznia kell a hatalmon. Tehát nem csak a másik férfival, hanem adott esetben a tehetséges nővel is meg kell küzdenie azért, hogy ő kapja az állást. Ilyenképpen a hagyományos, és a hagyományon itt akár évtizedes, akár évszázados, akár évezredes rögzüléseket is érthetünk. Tehát a hagyományos rend megbomlása, az erőviszonyok átrendezését eredményez, és az erőviszonyok átrendezése kétségkívül a nőknek kedvez hosszú távon szemlélve. Az a nagy kérdés, hogy ezt elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el, igazságosnak, vagy nem igazságosnak tartjuk. Elmondhatom, hogy számos férfi számára ez viszont nem korlátozásként, hanem a lehetőségek, a kapcsolati formák bővüléseként jelenik meg. Tehát sok férfi nagyon boldog attól, és ez egy tendencia a nyugati világban, hogy most ő, mondjuk ő is észrevehet a gyereknevelésben. Tehát ha kimegyünk egy skandináv, de akár német játszótérre is, akkor viszonylag természetes az a látvány, hogy nem csak óvó nénik vannak a gyerekekkel, hanem óvó bácsik is. Az ő jelenléte ugyanolyan természetes a játszótéren lévő anyukák és apukák számára, mint volt 10-20-30 évvel ezelőtt az, hogy csak női óvónénik dadák voltak jelen.
És Magyarország hol helyezkedik el a jelenleg ön szerint ezen a skálán?
Magyarország az Európai Unióban vagy a nyugati világban a legkonzervatívabb országok közé tartozik. Tehát mi egy hagyományos társadalmi berendezkedésű világban élünk, és a magyar igen gyakran sokkolja az, amit esetleg az angolszász országokban, de akár Olaszországban vagy Spanyolországban is lát. Tehát ha például azt nézzük, hogy mi a női politikusok aránya, akkor most már az összes uniós ország, beleértve Bulgáriát és Romániát, és a balti országokat megelőzi Magyarországot, és nem csak a top politikusokról, hanem az önkormányzati szféra politikusairól beszélhetünk. Tehát Albániával vagyunk azonos szinten. Azért ez valamiféle mutatónak számít a társadalom egész berendezkedését illetően. Magyarországon pedig azért eléggé mellbevágóak mondjuk azok a szexista megjegyzések, amelyek női politikusokkal kapcsolatban nyilvánosságra kerülnek. Tehát ezek elképzelhetetlenek lennének mondjuk Ausztriában vagy Csehországban.
Magyarországon még sok időnek kell ahhoz eltelnie, hogy társadalmi szinten a nők jogai addig gyarapodjanak, hogy azok veszélyeztessék a férfiakét. Ezzel véget is ért a kihívás. A műsor elkészítésében részt vett Füredi Zsolt, és megköszöni figyelmüket a szerkesztő, Barna Eszter.
Néhány perc múlva a hírek után a Hely című riportműsorunkat hallgathatják meg újra, majd a kulturális élet érdekességeiből válogatunk, itt az MR1 Kossuth Rádióban.
Egy óra híreket mondunk. Az államfő és a miniszterelnök is az új alkotmánytól várja a mostani alkotmányossági viták lezárását. Schmidt Pál köztársasági elnök közleményében úgy fogalmazott, hogy a régi szabályok nehezítik az előrejutást. A miniszterelnök Brüsszelben kiállt az alkotmánybíróság jogkörének korlátozása mellett. Orbán Viktor azzal érvelt, hogy nem az emberek igazságérzetét kell megváltoztatni, hanem a régi szabályokat. Az előző köztársasági elnök ugyanakkor a jogállamiság alapjai szempontjából aggályosnak tartja az alkotmánybíróság hatáskörének tervezett korlátozását. Ez derül ki abból a közleményből, amelyet a köztársasági elnöki hivatal adott ki a volt és a jelenlegi államfő találkozója után. Kész egyeztetni a szakszervezetekkel a Fidesz a végkielégítések büntető adójáról szóló javaslatról, miután a törvényt az alkotmánybíróság megsemmisítette. A Munkástanácsok Országos Szövetsége 3,5 millió forint fölött terhelné többletadóval a végkielégítéseket. A pedagógusok szakszervezete azt szeretné elérni, hogy a juttatás ne terhelje külön adó. Brüsszelben az unió állam és kormányfői megállapodtak abban, hogy korlátozott mértékben az uniós alapszerződést is módosítják az esetleges újabb pénzügyi válságok hatékonyabb kezelése érdekében. Azt azonban elvetették, hogy a pénzügyi fegyelmet súlyosan megsértő tagállamoktól ideglenesen akár az uniós szavazati jogot is megvonhassák. Törvényalkotási szükséghelyzetet hirdetett ki november első felére a cseh képviselőház elnöke, hogy a koalíció gyorsított eljárásban elfogadhassa a jövő évi megszorító csomagot. A pénzügyminiszter